ez a sajátos pogácsa, tehát Egyiptomba utaztunk, és hát ugye a túlnépesedés és az ezt övező, meg az ezzel kapcsolatos problémák voltak az előző blogban. Most nézzük meg egy picit azt, hogy maga a politika mit tud ezzel kezdeni. Hosni Mubaraknak a lemondása után úgy tűnt, hogy egy új korszak kezdődik Egyiptomban. Ez már ugye 13 éve volt. Vajon ez bejött-e?
Ugye ez az arab tavasz nevű hullám, ahol hát nagyon sok arab országban kivívták maguknak a fiatalok, többségében a fiatalok mentek ki ezekre a terekre, így a Tahrir térre Egyiptomban, de hát egész Észak-Afrika szerte voltak ilyen forradalmak, és kivívták maguknak, hogy akkor legyenek választások. De mi történt? A legtöbb országban hasonló történt, hogy Egyiptomban is, megnyerte a választásokat, kicsoda, a muszlim testvériség. És hát ugye elkezdett egy ilyen iszlamizálódó folyamatot, amit aztán nagyon hamar, gyakorlatilag 2 év alatt leállított, kicsoda, a hadsereg. Tehát aztán ugye egy Al-Sisi nevű tábornok vette át a hatalmat 14-ben, és azóta ő van hatalmon, mert hogy gyakorlatilag ez a két domináns politikai erő van az egyiptomi politikában. Az egyik az a muszlim testvériség, ami vagy a másik meg a hadsereg. És hát ennek van megint csak azt gondolom, hogy demográfiai vagy szociológiai okai vannak. Ugye Egyiptom, meg általában a harmadik világbeli országok, ezek ilyen késő modernizálódó országok. És volt egy óriási konfliktus a város és a vidék között, de hát ugye a város az egy nagyon kis része volt az országnak, de hát akkor még ugye nagyon kevesen voltak. Tehát ugye ez megint a demográfia, hogy amikor még csak mondjuk 5-10, 15-20 millióan voltak, akkor a kairói, alexandriai polgárság dominálta a politikát, és volt egy ilyen nyugatosodó, szekularizálódó, városiasodó eleme, de azzal nem számoltak, hogy sokkal nagyobban a gyerekszám a vidéki, tradicionalista, iszlámista közegben. Tehát azok az emberek, akik egyáltalán nem akarnak nyugatosak lenni, egyáltalán nem akarnak modernizációt, hanem az iszlámot követve 3-4-5 gyerekkel nagyon-nagyon hagyományos felfogás, a nők szerepe, lefátyolozva a nők, stb. Ők sokkal nagyobb gyerekszámot produkáltak, mint a városi középpolgárság, ahol ugye kezdett 2 alá süllyedni a gyerekek száma, és egész egyszerűen masszívan túlnépesedték a tradicionalisták, a városiakat. Egy hasonló problémáról egyébként beszéltünk, amikor az Izraellel kapcsolatos epizódról beszéltünk, ott is ugye ilyesmit mondtunk, hogy a Tel Avivhoz kötődő liberálisabb, földközi-tengeri, szekulárisabb társaság az sokkal kevesebb gyereket vállal, mint a Jeruzsálemmel szimbolizálható vallásosabb, ortodoxabb társaság, és így fölborul a politikai konszenzus Izraelben. Na, valami nagyon hasonló történt Egyiptomban is, hogy egyszerűen egy idő után számszerűleg többen lettek ezek a vidékről beáramló, nagyon hagyományos, nagyon konzervatív, vallásos egyiptomiak, akik aztán megszállták ezeket a nagyvárosokat, tehát, hogy ugye, mondom, munkát keresve, megélhetést keresve beözönlöttek a nagyvárosokba, és hát ezt az élhetetlen helyzetet hozták létre azzal, hogy egész egyszerűen a város vagy az állam nem tudott olyan gyorsan szolgáltatásokat produkálni számukra, és ugye arra rengeteg tanulmány szól, hogy hát a muszlim testvériség az azért lett népszerű, mert hogy nem nagyon volt ott az állam. Tehát a muszlim testvériség tudja szolgáltatni mondjuk az ingyen konyhát, az ételt az éhezőknek, madraszákat az iskolák helyett, ha nincs elég iskola, meg bármilyen segítséget, biztonságot ad egy adott esetben a bűnözés ellen megvéd, meg egyszerűen közösséget jelent a közösséget kereső vidékről beözönlő tömegek számára. Hát egy kötőszövete a társadalomnak, ha nincsen jóléti állam, ha nincsen megfelelő oktatás, kórház, egészségügy, bármi, akkor annak a helyébe lépnek ilyen fundamentalista szervezetek, és hát nem meglepő módon, ha tartanának szabad választásokat, akkor újra és újra megválasztanák a muszlim testvériséget, ahogy ugye a muszlim testvériség kötelékébe tartozik a gázai övezetben a Hamas is, erről is volt egy Pogi podcast adás, hogy ez az egész közel-keleten a muszlim testvériség gyakorlatilag a radikális jobboldal, és hát ugye az Erdogán féle AKP is tulajdonképpen ebbe a muszlim testvériség kötelékébe tartozik, tehát a Sisit megelőző muszlim testvériséghez kötődő elnök Morsi, ő egyébként Erdogánnak volt a szövetségese, úgyhogy amikor hát megbuktatta puccsal a hadsereg Morsit, aki aztán rejtélyes körülmények között meg is halt, akkor hát ugye Törökország és Egyiptom között elmérgesedett a viszony.
És mintha ezek az emberek egy iskolából jöttek volna elő, mert hogyha megnézed a gazdasági teljesítményt, meg a gazdasági leletét ezeknek az országoknak, kísértetiesen hasonlít. Elképesztő magas infláció, óriási munkanélküliség, nagyon alacsony minimálbérek, fekete piac és devalválódott saját pénz. Hogyha megnézed Egyiptomot, akkor ezt látod, tehát az, hogy a hivatalos körülbelül 30-31 egyiptomi font az a dollár, mondjuk forintban körülbelül 11,5 forint azt hiszem az árfolyam, ahhoz képest a valódi váltási árfolyam ezenek a duplája, körülbelül 60, ha megnézed a inflációs szintet 29% körül van, elképesztő magasságokban, és próbálják megoldani, ahogy láttam a gazdasági adatokból, a minimálbérezést is.
Igen, és ezzel el is érkeztünk tulajdonképpen a hétköznapi problémákhoz, tehát eddig ugye a hosszú távú mélységében próbáltuk elemezni az egyiptomi társadalmat, gazdaságot, de ugye most a legnagyobb problémájuk az tényleg az, hogy hát van egy hivatalos árfolyam, ami 30-33 egyiptomi font a dollár, a fekete piacon meg 60. Mindenki tudja, hogy előbb-utóbb le kell értékelni, tehát az IMF azt szeretné, hogyha szabadon levegő árfolyamot vezetnének be, de hát ugye ez azt jelenteni, hogy ha azonnal bevezetnék, akkor ugye drámaian romlana ugye ez egy importált infláció lenne, hiszen akkor minden, amit importálnak, az nagyon drága lenne, és hát Egyiptom rengeteg mindent importál. Tehát igazából exportálni tud ilyen neked, hogy műtrágya, meg mindenfajta ilyen mediterrán agrártermékek, de például importálja az összes kocsit, importálja a búzát, a gabonát, tehát hogy a teljesen alapvető termékeknek az ára is nagyon radikálisan fölmenne, és ott nagyon-nagyon sok szegény ember van, tehát ugye, nyilván nincsenek pontos számok, mert pontos statisztikát se tudnak vezetni, de legalább a harmada a társadalomnak, az gyakorlatilag így a éhezés környékén van. Most nyilvánvalóan számukra ez egy dráma lenne, ilyenkor szoktak kitörni az arab tavaszok. Tehát az a tapasztalat, hogyha, ezt teljesen komolyan mondom, ugye az egésznek az volt a triggerje annak idején, hogy fölment az étolajnak az ára, és egy tunéziai árus fölgyújtotta magát, mert egyszerűen ugye kiderült, hogy nem tudnak az emberek megélni ezen a Maghreb észak-afrikai térségben, tehát nagyon fél a politikai hatalom attól, hogy meglépi ezt a leértékelést, de hát közben meg ugye nem nagyon tud valutához jutni, tehát arról is beszéljünk, hogy ugye két nagy valutaforrása van az egyiptomi államnak, az egyik az a turizmus, ami hát ugye pont emiatt a politikai turbulencia miatt összeomlott, tehát ugye 2011 környéken az arab tavasz, utána a Morsi-Sisi váltások, puccs, stb., hát ugye nagyon-nagyon kevesen mentek piramisokat nézni, meg Hurgadába ezekben az években, rengeteget lemondtak, meg máshova mentek ebben az időben. Tehát radikálisan zuhant, hogy ez kicsit javul most már, tehát most átmenetileg a Sisi alatt egy kicsit stabilizálódik Egyiptom, és most többen mennek turisták. Ami viszont romlik, és ez a másik nagy bevételi forrásuk, ez a Suezi csatorna, ami hát talán a legfontosabb ütőere az Európa, a Nyugat és a Távol-Kelet közötti kereskedelemnek.
Hát ebben két nagy érvágás is volt, ugye? Az egyik, amikor az a hajó megakadtott, és akkor próbálták onnan kiszedni, a másik pedig a huszik problémája, ami most már teljes mértékben begyűrűzött Európába is a szállítási útvonalak miatt, és az Egyiptomot is befolyásolja. Folytassuk akkor ezzel, illetve hát azzal, hogy hát például olaj kitermelő is Egyiptom, tehát ezzel nem lenne valami mozgástere, vagy akkora geopolitikai kockázatok vannak, hogy ebben nehezen tud valamit csinálni? Ezek a kérdéseim lesznek majd a következő blokkra.